Szeretettel köszöntünk mindenkit a videokonferencia helyszíneknek minden pontján. Át is adnám akkor a szót Részai Gábornak, aki a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek a szuperszámítógép szakértője. Gábor, kérlek szépen, tartsd meg az előadást.
Jó, rendben. Üdvözlök akkor mindenkit. Nagyjából látszik valamennyire? Jó. Akkor a hozzáférés a HPC-hez, kezdő lépések. A főbb témák, amiről szeretnék beszélni, az a első körben, hogy hogyan lehet Linuxról és Windowsról hozzáférni a szuperszámítógépes rendszerhez, illetve egy picit fogok beszélni arról, hogy hogyan kell a programokat elindítani a különböző gépeken, illetve fogok még beszélni a vizualizáció, hogy hogyan lehet az alkalmazások által generált kimeneti adatokat vizualizálni.
Kérhetnénk nagyobb méretbe a kivetítést?
Tehát ki kéne rakni
teljes képernyőt.
View.
Kék halál.
Csak akkor elmegy a kép.
Aha. Ja. Akkor legalább ott abban a szerkesztő felületen egy picit nagyobb, hogy.
Jó, rendben.
Köszönöm.
Hát egy picikét talán így nagyobb, de... Jó. És legalább azt megpróbálom, hogy gyorsan átrakom PDF-be, és akkor talán ott értelmesebben lehet nagyítani. Screen mode. Na most milyen?
Jó.
Lehet, hogy teljes képernyő?
Rendben, Gábor, kettőt.
Oké. Jó. Hát akkor erről a három témáról szeretnék beszélni nektek. Akkor első körben, hogy hogyan lehet SSH-n keresztül hozzáférni a gépekhez. Első körben arról beszélnék, hogy Linuxon hogyan lehet a szupergépeket elérni. A Linuxos kliensen első körben szükségünk van az SSH-s ID aláhúzás RSA fájlra vagy DSA fájlra, attól függ, hogy épp hogyan generáltuk az adott SSH kulcsot, illetve az Authorized Keys fájlra, ami a szupergépeken van telepítve. Ha hozzá akarunk férni egy Linuxos gépről a szupergépre, akkor a következő parancsal lehet megtenni, SSH-L felhasználó név, tehát meg kell adni az adott szupergépnek a frontend gépjét, ami a budapesti gép esetén a login.budapest.hpc.nef.hu, a többi gép esetén Debrecen, Pécs és Szeged úgy egyértelműen. Itt megadtam nektek, hogy milyen parancs az, amit érdemes használni, hogyha csatlakozni szeretnétek a szupergéphez Linuxról. Az SSH admin-L nagy L kapcsoló, ez arra szolgál, hogy az adott kulcs az be van-e töltve, ami szükséges ahhoz, hogy a szupergépet el tudjuk érni. Ezt érdemes kipróbálnatok, ezt ajánlom nektek, nagyon hasznos. Többször előfordult, hogy a szupergéphez nem tudtak hozzáférni a felhasználók, és mindig ezt javasoljuk nekik, hogy SSH-ad és minusz nagy L kapcsoló. Esetleg még azt lehet megpróbálni, hogy ha ezzel sem menne a belépés, hogy SSH-V-L felhasználónév login.budapest.hpc.nef.hu például. Szóval a másik nagyobb téma, amit érinteni szeretnék, az a Windows-os hozzáférés. Sok felhasználó rendelkezik ugye Windows-os szuperszámítógéppel, és csináltam pár screenshotot, hogy hogyan tudjátok elérni a szupergépeket Windows-ról. Én azt ajánlom nektek, hogy a Putty nevű alkalmazást használjátok, ez egy nagyon klassz kis program. Innen tudjátok letölteni. Első lépés ugye, hogy az ID RSA kulcsra lenne szükség Windows alatt is. Ha megpróbáljátok ezt a Putty-val használatba venni, akkor a következő hiba üzenetet kapjátok. Ez amiatt van, mert az ID RSA fájlt azt át kell konvertálni egy PPK formátumra, és ezt a Putty-gen nevű alkalmazással lehet elvégezni. Következő módon elindítjátok a Putty-gen alkalmazást, rá kell kattintani a load gombra, be kell tölteni az ID RSA kulcsot, és rá kell kattintani arra, hogy mentés, mi visszamegy egy pillanatra, tehát van ez a save key, itt található a gomb, és le tudjátok menteni. Ha megvan a PPK formátumú fájl, akkor a Putty-nak így lehet megadni ennél a menüpontnál, hogy ID RSA PPK, open, és ki kell tölteni értelemszerűen, login.budapest.hpc.nf.hu, open, meg kell adni a felhasználó nevet, és már bent is vagyunk a szuperszámítógépen, és ez mind Windows-ról. Egy másik hozzáférési mód, ami elérhetővé vált már pár hónappal ezelőtt a szuperszámítógép felhasználók részére, az a árköztes rétegen keresztüli hozzáférés, aminek a lényege az, hogy a szuperszámítógépre nem kell belépni a felhasználóknak, hanem a saját kis számítógépét használhatja, például Windows-t, vagy a saját kis Ubuntu gépét, Mac OSX-et. Nagyon széles platformon elérhető ez az ARC köztes réteg, szerver oldalon is és kliens oldalon is. Itt egy példát láthattok, hogy van egy felhasználói gép, amihez kell egy kulcs szintén, és így lehet elérni a HPC-s login gépeket. Viszont annyit kell tudni erről a kulcsról, hogy ez nem SSH kulcs, hanem egy X509-es tanúsítvány, amit az NIF-től lehet igényelni. Itt elejeztem egy linket nektek, hogy hol tudtok NIF-CIA-s tanúsítványt igényelni, hogy az árköztes réteget ki tudjátok próbálni. Jó, erről ennyit szerettem volna mondani. Itt láthatjátok, hogy honnan lehet letölteni ezt az árköztes réteget, itt egy link, illetve hogy kliens oldalon mit kell beállítani. A nagy előnye ennek az, hogy egyszerre mind a négy szuper számítógépet láthatjátok, és amikor a jobot bekülditek, tehát amit el szeretnétek ugye indítani, azt az ár köztes réteg fogja majd elindítani, és ő választja majd ki, hogy hol induljon el. Tehát nem kell egyenként belépni a szupergépre. Ahhoz, hogy ezt a magának az ARC-nak a kliens oldalát használatba tudjátok venni, először le kell futtatni az ARC proxy nevű parancsot, amit a következőképpen kell tenni. És itt például látható az, hogy a debreceni szuperszámítógépen ARC-on keresztül a várakozó sorok hogyan néznek ki. Így lehet jobot küldeni. Így pedig a lefutott programnak az eredményét így lehet kinyerni. És ezt mind úgy végeztük el, hogy nem léptünk be a szuper számítógépre. Még megemlítek nektek egy grafikus megoldást is. Ez szintén az ARC-ot használja, de oly módon, hogy nem parancsorból, hanem egy grafikus interfészen keresztül. És tulajdonképpen csak az egérre van szükség és kattintani kell. Ez azért nagyon praktikus, hogy előre már ez le van nekünk gyártva, mármint az, amit be szeretnénk küldeni, akkor csak rámenjük arra, hogy submit, és beküldi a jobot, és gettel pedig lekéri. Egy picit akkor beszélnék a joboknak, vagy más néven a feladatoknak a típusairól. A joboknál kétfajta kategória létezik, ugye az egyik az a szériál jobok, amikor csak egy darab CPU-kort használ, illetve ha több CPU-kort használ, ez pedig a párhuzamos jobok. A párhuzamos jobokat tovább lehet bontani, ugye vannak azok, amik egy gépen futnak, SMP, OpenMP jobok, illetve a kettő vagy több gépet használó jobok, azok az MPI vagy PVM jobok. Másik nagy téma ugye az, hogy milyen használható erőforrásaink vannak, hol lehet ezeket a jobokat futtatni. Itt összefoglaltam, hogy milyen gépekről van szó. Ugye a pécsi gép az egy darab ultraviolett CC numás gép. Összesen 1140 darab CPU kort lehet használni. Szegeden 48 darab számítást végző gép található. Ez 48x48, 2304 darab CPU kor. Illetve itt még használható két darab GPU-s gép is, amiben összesen 5376 darab GPU CUDA kor található. Debrecenben ugye 1536 darab CPU kor van, 128 darab gép és gépenként 12 darab CPU kor. Budapesten 32 darab gép és minden gépben 24 darab CPU kor. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat a gépeken megfelelően tudjuk ütemezni, szükség van egy ütemezőre, ami terhelés elosztást végez a gépek elindításakor, hogy mindig azon a gépen indítsa el a jobot, ahol éppen nem fut, vagy éppen kicsi a terhelése. Másik nagyon hasznos tulajdonsága ennek az ütemezőnek, hogy támogatja a párhuzamos futtatást, például az MPI jobok esetén ugye több gépre van mindig szükség általában, és kiválasztja azokat a gépeket, amik az adott jobb számára megfelelő, elegendő memóriával rendelkezik az adott gép, például GPU kártyával rendelkezik, hogyha épp arra van szükségünk. Tulajdonképpen leveszi a terhet a felhasználó válláról, és ezt mind az ütemező végzi el. Az ütemezőn belül különböző csoportok vannak, ezek a szériál csoportok, paralel csoportok és a teszt csoportok. Megmutatom nektek, hogy hogyan kell ezeket a csoportokat lekérdezni. Qstat-GC. Ez azért fontos, mert amikor egy feladatot el szeretnénk indítani a szuperszámítógépen, akkor tudnunk kell, hogy az épp adott gépen mennyi a szabad kapacitása például a párhuzamos jobok számára. Látható például a Parallel Q esetén összesen 9 szabad CPU kor áll rendelkezésre, a Serial Q-ban 0, a Test Q-ban pedig 12. Ez például azért lehet érdekes még, mert hogyha beküldünk egy jobot és nem akar elindulni, akkor érdemes megnézni, hogy miért nem indul el. Itt látható, hogy nincs szabad CPU, és ezért nem indulhat el. És ilyenkor érdemes például a Test Q-ba küldeni, ahol nagy valószínűséggel mindig van szabad erőforrás, mert ott maximum 2 órán keresztül futhat egy jobb. Itt vannak azok a főbb lépések, amit egy felhasználó általában elvégez. Ugye létrehozzuk magukat a jobokat, például BIM-mel, vagy bármilyen más szövegszerkesztővel. A második lépés, hogy beküldjük a jobot az ütemezőnek. A harmadik, amikor beküldtük a jobot, és szeretnénk monitorozni, azt futás közben a Qstat parancssal tudjuk elvégezni. És ha már a jobb lefutott, akkor QACCT parancssal tudjuk ezt megtenni. Az utolsó lépés ugye az pedig az, amikor a jobb lefutott, és szeretnénk azt valahogy kiértékelni, vizualizálni, publikálni. A vizualizációra egy picit majd később vissza fogok térni, mert majd meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan kell az adatokat vizualizálni, és hogyan lehet elérni a vizualizációs szervereket. Ezt majd az előadás végén fogom megtenni. Láthatok egy példát, hogy hogyan kell egy jobot létrehozni. Egy egyszerű szkriptet mutatok most nektek. Megadjuk, hogy a jobnak legyen a neve, ez a mínusz nagy N kapcsolóval lehet megtenni. Megadjuk, hogy melyik várakozó sorba küldjük ezt a jobot be. Megadjuk még továbbá azt, hogy mennyi memóriára van szüksége, és hogy meddig fusson. A HRT az egy olyan formátum, hogy óra, perc, másodperc. Ez tulajdonképpen egy óráig fog maximum futni. Nagyon egyszerű kis jobb, kiírja a gépnek a nevét. Láthatjátok, hogy beküldjük a jobot, ennek lesz egy job ID-ja, 193.213 a jelen esetben. következő lépés ugye az, hogy monitorozzuk a jobbnak az állapotát. Lehet látni, hogy a jobb még nem indult el, itt viszont már fut, mert R betűs running. Ha pedig már lefutott a jobb, akkor már csak az úgynevezett accounting rendszerből lehet lekérdezni, amit a QACCT parancsal tudjuk megtenni. A következő képen QACCT-J és JobID. Most például azt kérdezem le, hogy a job maximum mennyi memóriát használt a futása során. Itt láthatjátok, hogy 119 megabájtot használt. Ez például azért lehet érdekes, mert ha sok hasonló jobot küldünk be, akkor így meg tudjuk becsülni, hogy nagyjából mennyit fog használni a jobunk, mennyi memóriát. Mert ugye vannak olyan jobok, amik sokkal több memóriát használnak, például 50-60 GB memóriát, és ahhoz, hogy megfelelő időben minél hamarabb elinduljon, ha kisebb memóriigényt adunk meg, akkor hamarabb fog elindulni az adott jobb. Ugye beszéltem arról, hogy a párhuzamos joboknak több fajtája létezik. Itt egy példát mutatok arra, hogy hogyan kell MPI-os jobot futtatni. Következőképpen kell megtenni, meg kell adni, hogy párhuzamos környezet, minusz PE, MPI, és megadjuk, hogy hány darab CPU korra van szükségünk. A másik kettő az hasonló az előzőhöz. Annyit kell még tudni, hogy a HVMEM az slotonként, tehát CPU koronként értendő. Ez azt jelenti, hogy összesen ez a job 2x90 GB memóriát fog használni. Viszont ez, mivel Szegeden lett beküldve, ezért minimum két gépen fog elindulni, mert gépenként 48 darab CPU kor található, és lehet, hogy kettőnél több, de minimum kettő. Attól függ, hogy a gépek mennyire vannak leterhelve. Másik lényeges, amit meg kell figyelni, hogy N-slots. Tulajdonképpen az N-slots a jelen esetben az 90. Az ütemező kitölti ezt, ugyanis ezt a részt érdemes úgy használni, hogy N-slots-ot használunk, mert hogyha például itt számot adunk meg, és nem egyezik meg ezzel, akkor az ütemezéskor ez problémát fog okozni, és nem úgy fog futni a jobunk, ahogy szeretnénk, illetve mások jobjait is befolyásolni fogja. Tehát javaslom, hogy az MPI run-nál ezt a változót használjuk. Jó, haladjunk tovább. A következő az OpenMP feladat. Ugye ez egy darab gépen fog futni. Itt OpenMP található, nem pedig MPI. És ez összesen 10x300 MB memóriát használhat. Itt láthatjátok, hogy ugye megadtuk azt, hogy 10, és itt is megjelent az, hogy 10. Ha például megnézzük az MPI-t, ugye itt is 90, 90. A következő, amit szeretnék megmutatni, az a MATLAB. Egy MATLAB jobnak tulajdonképpen az elindítása a SunGrid Engine környezetben. Ahhoz, hogy egy MATLABos alkalmazást el tudjunk indítani, szükség van arra, hogy a következő paramétereket megadjuk. Minusz L MATLAB LITS egyenlő 1, MATLAB LITS FREE egyenlő 1. Erre azért van szükség, hogy megadjuk az ütemezőnek azt, hogy egy darab MATLABos licenszt allokáljon a számunkra, és csak akkor indítsa el az adott jobot, hogyha rendelkezésünkre áll egy darab szabad MATLAB licensz. Mert ugye egyszerre több felhasználó is használhatja a rendszert, és ha nincsen szabad MATLAB licenszünk, akkor nem szabad, hogy a job elinduljon. Másik fontos dolog, amit meg kell figyelni, hogy no display, tehát a jobunk az nem fog használni grafikus felületet, ugye mert alapból a MATLAB az egy grafikus alkalmazás, és szüksége van erre, viszont itt megadjuk neki, hogy ne használjon grafikus felületet, hanem anélkül próbálja meg elindítani. Maga a MATLABos kód ebben a job.m fájlban található. Ugye a másik használati lehetőség az a grafikus felület. Ha egy grafikus felületen szeretnénk a MATLABot használni, akkor be kell lépni a vserver.debrecen.hpc.ernie.hu gépre, el kell a MATLABot indítani, és a MATLABos grafikus felületre a következőket kell beállítani. Vagy itt a job pass, ezt meg kell adni, meg kell adnunk azt, hogy hol található ugye a MATLAB, a többi az pedig fix. Mindig ezeket kell megadni. Itt egy egyszerű job. Láthatjátok. Ez pedig a job státuszának a lekérdezése. Szóval ez mind a grafikus felületen történt. Más hasonló grafikus program elindítása is a MATLABban így történik. Mindig létre kell hozni ezeket az elemeket. Elkészítés és lekérdezés. Másik érdekes, ami nem olyan rég lett bevezetve az NIF szuperszámítógépeken, a GPU-s feladat futtatása. Jelenleges csak Szegeden érhető el. Következőképpen tudjátok a GPU-s jobokat elindítani. Meg kell adni a jobscriptben -q gpu.q. Meg kell adni, hogy meddig futhat, mennyi memóriát használhat, illetve hogy hány darab GPU-ra van szükség az adott jobnak. Egy gépben maximum 6 darab GPU kártya vehető igénybe. Jelen esetben csak 5 darabot adtam meg, és itt van egy példaprogram, amit kipróbálhattok. És akkor rátérnék még arra, hogy hogyan lehet a vizualizációs szervereket elérni. 3 darab vizualizációs szerver lett beüzemelve, az egyik Pécsen, a másik Szegeden, a harmadik az pedig Debrecenben. Ahhoz, hogy ezeket el tudjátok érni, szükségetek van a Turbo VNC Virtual GL párosra. A gépeteken telepíteni kell a Turbo VNC klienst, a szerver oldalon pedig a Turbo VNC szervert és a Virtual GL-es parancsokat kell majd futtatni. A következő képen mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Tehát be kell lépni egy vizualizációs szerverre, például a Szegedire. Nem tudom, mennyire látható. Akkor hangosan mondom, tehát ssavserver.szeged.hpc.nf.hu. Miután belépetek, ki kell adni azt a parancsot, hogy VNC szerver. Ekkor kérni fog tőletek egy VNC-s jelszót, amit majd később használhatok kell, itt ezt megadjátok. A következő lépés pedig az, hogy le kell kérdezni, hogy milyen porton indult az adott szerver, adott VNC szerver. Egy nagyon egyszerű parancsot ezt meg tudjátok nézni, ps aux pipe grep rfb port. Jelen esetben ez 5901. És ezt mind, amit most csináltunk, ezt a vserver.szeged.hpc.nf.hu-n végeztük el. A következő lépés pedig az, hogy a saját gépünkön, laptopunkon, vagy amit épp használunk, csinálunk egy SSH tunelt. Következő módon ssh-f-nagyel-q-nagyel. Tulajdonképpen azt csináljuk, hogy az adott gépünkön a 20.000-es portra fogjuk mappelni a távoli gép 5901-es portját. Jelen esetben a vserver.szeged.hpc.nf.hu gépnek a 5901-es portját. És ezáltal egy titkosított csatornát nyitunk a szegedi vserverhez. A következő lépés az az, hogy a saját gépünkön a 20.000-es portot a VNC Viewer-rel azt megnyitjuk. Ekkor kérni fogja azt a jelszót, amit a VNC szerver elindításakor megadtunk. És a következő lépés az az, hogy kapunk egy VNC displayt, ami tulajdonképpen olyan, mintha előttünk lenne az adott gépnek a displaye. És annyit kell előtudni, hogy nagyon gyors, sokkal gyorsabb, mint a SSH-X-szel léptünk volna be az adott gép. Ugye azt is megtehetnénk, hogy a vserverre belépünk SSH-X, és akkor is fogjuk látni az X-Clock-ot, vagy valamilyen másik diszpléjes alkalmazást, viszont azt fogjuk észrevenni, hogy lassú. Ha MATLABot futatunk SSH-X-el, akkor azt látjuk, hogy lassú, szaggat, nem kényelmes használni. Viszont ha Turbo VNC-vel használjuk, akkor nagyon gyors, és érezhetően sokkal jobb lesz. Eddig meg vagyunk, van egy VNC hozzáférésünk, viszont a cél ezeknek a vészervereknek az lenne, hogy ugye rendelkeznek 3D gyorsító kártyával, és szeretnénk olyan programokat futtatni, ami 3D gyorsító kártyát használ. Itt van például egy ilyen program, a GLX Gears. Ha itt simán megpróbáljuk elindítani, akkor a következő hiba üzenettel fog elszállni. Xlib Extension GLX Missing, ugye a GLX-es modult nem találja. Ezt úgy kell indítani, hogy VGRAM, GLX Gears. Ez a VGRAM az a Virtuál GL-nek a része, az egy olyan parancs, ami a 3D-s kártyát elérhetővé teszi Turbo VNC-n keresztül. És ezt oly módon hajtja végre, hogy a vészerveren futó nullás diszplét, ami a az lenne tulajdonképpen, hogyha lenne egy monitorunk és rá lenne kötve a vészerver, az lenne a nullás diszplé. Viszont mivel távolról lépünk be, ezért egytől indulnak ezek a diszplé számozások, és ezek mind távoli diszpléjek. Tulajdonképpen annyit kell erről tudni, hogy a VGRAN ez teljesen elfedi tőlünk, ami egy átlagos felhasználó számára bonyolult lenne. Csupán arra van szükségünk mindig, hogy a VGRAN-nal indítsuk a 3D gyorsítót használó alkalmazásokat. Oké, és akkor itt még arról szeretnék beszélni nektek, hogy két darab alkalmazás van most telepítve a vészszervereken, az egyik az a Blender, a másik az pedig a ParaView. Azt tudjátok megtenni, hogy VGRAN-nal például a Blendert vagy a ParaView-t elindítjátok, és beállítjátok azt például, hogy fut egy jobotok, akkor az folyamatosan monitorozza, hogy éppen az hol tart, éppen milyen eredményei születnek. És nem kell megvárni azt, hogy az adott job lefusson. Például van egy jobunk, ami 3-4 hétig fut, viszont mi a második héten szeretnénk tudni, hogy eddig miket számolt ki, milyen adatok vannak, és ezek az adatok akár több gigabájtot is foglalhatnak, akár terabájtot is, és alacsony sávszélességgel rendelkezünk, nem szeretnénk az adott gépünkre átmásolni, szeretnénk ezt távol ugye megjeleníteni, ekkor jön a képbe a Turbo VNC-s hozzáférés.
Jó. Akkor hadd legyen egy kérdésem itt, mert igen. Én nem értem, és lehet, hogy mások értik. Tehát, hogy ugye most fut egy több hétig tartó job,
igen.
De abban a jobban szükséges valamilyen ilyen checkpointokat, vagy bármilyen fajta ilyen részeredmény kiszámoló függvényeket beiktatni, amivel majd kívülről le tudom kérdezni a részeredményeket, vagy hogyan fogja megtalálni a találomra a változó értékeket, kijelzi, vagy
hát szükség van egy olyan programra, ami képes ugye megjeleníteni az adott alkalmazás kimenetének az eredményeit. Például a ParaView, vagy például van a NAMD nevű alkalmazás. De az igazság, hogy ez alkalmazástól függ, hogy milyen kimenetet generál.
De most itt a részeredmény lenne a kérdésem, tehát az világos, hogy a ParaView az meg tud adatokat jeleníteni időközben is, tehát jelenképpen, de hogyan lesz az időközben adat, hogyan áll elő?
Hát érdemes mondjuk checkpointolni, ez tény és való. Tehát valahogy generáltatni kell a programból, hogy néha azért írjon be a fájlba.
Világos,
tehát ez tényleg alkalmazástól függ. Tehát
az igazság, hogy... Tehát a lényeg az üzenet az, hogy a kollégáknak érdemes a programjukat úgy megírni, hogy még a lefutás vége előtt időközben azért ilyen temporális fájlokat generáljon, amelyben lévő rész eredményeket például ezzel a grafikus alkalmazással meg lehet jelenteni. Jól gondolom?
Így van. Így van. Pontosan erről van szó.
Oké.
És mondhattam volna még azt, hogy a VMD nevű alkalmazás is nagyszerű erre a célra, az ilyen molekula dinamikai alkalmazásokhoz kiváló, például a NAMD2-höz. Azt tud ilyet, hogy bizonyos alkalmazásoknak a kimenetét értelmezi és megjeleníti. Jó. Még két darab hasznos linket hozzáadtam nektek. Az egyik az magyar nyelvű, a másik az pedig angol nyelvű. Itt találtok egy részletesebb leírást arról, hogy ezeket az alkalmazásokat hogyan kell alkalmazni, hogyan kell őket beállítani, hogyan lehet őket felparaméterezni. Ez tényleg csak egy ilyen rövid összefoglaló volt arról, hogy hogyan kell őket használni. Ennyit szerettem volna elmondani, és akkor most várnák kéréseket, hogy ha valami nem volt világos az eddig elhangzottakból. Ütemezőről, vagy jobokról.
Nyugodtan kérdezzétek meg. Csak azt akarom kérdezni, hogy esetleg ezt a PDF-et valahonnan lehet majd tölteni? Tehát nyilván az előadóktól minden előadás slide sorozatot begyűjtünk, bekérünk, tehát ilyen adatokról is meg fogjuk kapni.
Igen.
És arra bizonyos szuperszámítógép tudás portálra felpakolhatjuk, tehát szerintem ugye gondolom mai napon át tudja a Gábor küldeni ezt a PDF-et, nekünk is akkor azt már is rakjuk ki, hogy
Még például nem tudjuk az utóbbért tudják el, hogy ez így, ami van a sorozat, hol van fel, tehát konkrétan lehet.
E-mail, a levelező listán szerelőre. Gábor, lehetne az elejére, a legelejére a bejelentkezéssel kapcsolatos szlájdjaira egy picit lapozni, légy szíves?
Persze, persze.
Tehát, ugye itt többnyire, ugye nem kizárólagosan, tehát azért nagyon sokan a Windows-os környezetet használják, persze vannak olyan többen is azért a Linux-os körből. Tehát ott a Putty-val kapcsolatosan, én ugyan használtam, de ez a lendület, ez még nekem is gyors volt, tehát hogy a Putty esetében, és nap mint nap használom, tehát nincs ezzel gond, hogy hogyan, milyen paramétereket kell beállítani azt, hogyha egy picit kérdés.
Jó, akkor megismétlem, akkor jó, rendben.
Windows-os részlet, tehát.
Jó, rendben. Tehát, akkor kezdjük ott, hogy amikor egy témaszámot ugye igényeltek, akkor lesz nektek egy titkos kulcsotok. És tegyük fel, mondjuk ezt Linuxon végeztétek el, vagy akár Windowson is. Ha Puttyt szeretnétek használni, akkor a Puttynak csak PPK formátumú titkos kulcsot lehet megadni. És itt arról beszéltem nektek, hogy ezzel a Puttygen nevű alkalmazással lehet a titkos kulcsokat PPK formátumra konvertálni. Lehet, hogy már ti, mikor a témaszámot igényeltétek, akkor már PPK formátumban kaptátok meg, és nincs ilyen problémátok, viszont ezt csak azért mondtam el, hogy tényleg, hogyha valakinek nincs ilyen formátum, akkor tudja, hogyan kell konvertálni. Ez a lépés akár ki is hagyható, mert tényleg, hogyha valaki Windowson kezdte el, akkor ez nagyon egyszerű. Itt van a konvertálás folyamat, akkor ezt elmondom még egyszer. Tehát a Puttygent, hogyha elindítjátok, rá kell kattintani arra, hogy load, meg kell adni a titkos kulcsnak a fáját, IDRSA vagy IDDSA, attól függ, hogy mi van. Megnyitás, és itt rá kell kattintani arra, hogy szévész, és akkor ugye létre fog jönni a PPK-s fájl, és itt van a beállítás, amit érdemes használni, tehát hogyha a Puttyt elindítjátok, akkor van ez, hogy connection, itt rá kell erre kattintani, connection, SSH, és out. És itt meg kell adni a IDRSA fájlt, ami PPK formátumban van. Esetleg még amúgy érdemes lenne bekapcsolni a Allow Agent Forwardingot. Jelen esetben ezt nem kapcsoltam be, viszont érdemes ezt a forwardingot néha bekapcsolni, hogyha valami nem akar működni. Ennyi. Tehát tulajdonképpen...
Jó. Gábor, akkor csak hogy pontosan látjuk itt ezen az oldalon is. Tehát ugye van egy... az igénylés, a felhasználó azonosító igénylés során mindenki kap egy azonosítót, és egyébként magának van egy privát titkos kulcsa, ez egy fájlban található, amit magának őriznie kell a saját gépén, így és ez van. Egy nagyon fontos titkos kulcsa, amit nyilván senkinek nem kell továbbadnia. Ehhez a kulcshoz tartozik egy nyilvános kulcspár, amely nyilvános kulcspár van letárolva a szuperszámítógépben, ahová ugye be akarunk jelentkezni.
Így
a bejelentkezési eszköz, amivel megtesszük a hozzáférést, az akár Windowsos, akár mondjuk Windowsos környezetből a Putty, a Linuxos környezetből az SSH nevű program, amelyeket fel kell paraméterezni úgy, hogy használják a lokális kulcsot, és tudjanak ugye kapcsolódni a távoli szerver publikus kulcsát távoli szerverhez, a publikus kulcsot felhasználva. Ehhez van itt jelen esetben a te szlájdodon, a Putty program felparaméterez volt a browse sorba a jobb oldalon, hogy most nincs nagyon, de van, hogy tehát a browse-nál ott látjuk, ami tulajdonképpen az indító, tehát a saját PC-nken lévő egy példányban és titkosan tárolt privát kulcsunknak az elérési útja és maga a fájl. Ott most igen. Azt látjuk, hogy M vissza per D RSA.bpk, és ugye itt ez volt a lényeg, hogy a Windowsos környezetben a Putty ezt a PPK formátumú, típusú fájlt szereti használni a privát kulcsként. Ha ez nem így lenne, mert Linuxból konvertáltuk, vagy pontosan Linuxból generáltuk le a kulcsunkat, akkor azzal a másik konvertáló programmal kell erre a PPK formátumra konvertálni. Jól gondolom?
Így van, pontosan így van. Jól mondtad. Még egy lényeges információ, mert többször volt már olyan, hogy egy felhasználó például kérdezte tőlünk, hogy hogyan tudja azt megtenni, hogy másik gépekről is belépjen, ugye? Hogy mondjuk több számítógépről, mondjuk egy otthoni gépről is használja a szupergépet, és mondjuk a munkahelyén is. Akkor azt kell csinálni, hogy az idrsa.ppk fájlt, ugye, haza kell vinni úgymond, egy pendrive-on, vagy ahogy éppen tudja. Mind a két gépen rendelkezésre kell, hogy álljon ez az idrsa.ppk fájl. És akkor több gépről is ugye el tudja élni, akár egy mobiltelefonról is.
Igen, tehát ahonnan indítja ezt a hozzáférési programot, azon a gépen, helyben lennie kell a saját titkos kulcsa. Nyilván nagyon vigyáznia kell, hogy egy ilyen publikus kulcsa nem másolja ki, mert az akkor ugye, attól már nem lesz titkos a saját igen, kulcsa.
Így van.
Jó, rendben. Kollégák, nyugodtan kérdezzetek a parancsolatot.
Ennek, hogy miket kell kipipálni, pontosan, hogy ezt megnézhetünk.
Tehát Gábor, az a kérdés, hogy miket kell választani a Putty esetében a paraméterezésnél. Ott voltak még egyéb opciók is.
Hát én alapvetően mindig azt szoktam használni, hogy agent forwarding, mondjuk ezt nincs kipipálva, de mondjuk ezt én javaslom. Tehát az pipa, megadni a kulcsot, a többi az meg mind alapbeállítás. Tehát a többit nem is érdemes nagyon változtatni, hogyha alapfelhasználást akarunk. Én nekem nem volt például arra szükségem sose, hogy más bekapcsoljak. Tényleg csak az agent forwarding meg ez, hogy megadom a kulcsot. Ennyi.
Okay. Nekem lenne még egy kérdésem. Tehát ugye amikor azt a bizonyos Turbo VNC programot, akár Linuxos, akár Windowsos változatát letöltjük és felinstaláljuk a saját gépünkre,
igen.
Akkor mielőtt, mert azt a programot is paraméterezni kell nyilván, hiszen meg kell tudnunk adni,
igen.
Hogy milyen, ugye ez a bizonyos, ugyancsak Putty-val vagy akár SSH-val, attól, hogy milyen open szervek van a kliensen, hogy létrehozzuk azt a második kapcsolatot, ugye mi a
igen.
Kapcsolatot a V-szerverrel. Na most, az nem mindig 59.01 lesz, hanem az éppen attól függ, hogy hányan kapcsolódtak rá, hiszen összességében az adott fizikai erőforrás a szuperszámítógépnek, ahogy én tudom, 100 darab ilyen virtuális grafikus szervere van. Tehát lehet, hogy aki időben legelsőként indítja el adott időtartamban, az 59.01-es portot kapott, látjuk a pirosnál az a RFB port, egy következő személy pedig 59.02-t azonosítót fog kapni, egészen 59.99-ig, jól gondolom?
Így van, így van. És ha ez elfogy, akkor nem tudnak többet csatlakozni, tehát meg kell várni, még egy felszabadul.
Igen, tehát 100-an tudnak egyszerre erre a turbó kapcsolatra, tehát a nagyon gyors grafikus kapcsolatra rá kapcsolódni, vagy grafikus kártyára, virtuális grafikus kártyára rákapcsolódni, ami azért úgy elég szokott lenni, tehát nyilván ahhoz, hogy valaki grafikusan kapcsolódjon a szuperszámítógépre, az valamilyen interaktív programot kell használni, tehát például a MATLAB-ot interaktívan, vagy a MapWorld interaktívan, nyilván ezek ráadásul különböző szervergépeken vannak, tehát a MapWorld használóknak ugyancsak 100 darab van Pécset, ugye? Tehát 59.01-től 59.99-ig, külön a pécsieknek.
Így van, így van. Ugye? Tehát mind a 3D-szerveren, mind a 3D-szerveren 5901-től indul, 5999-ig.
Igen. És akkor, tehát hogy csak hogy értsük, és akkor igazából csak kérdezem, tehát mert lehetne kihagyni ezt az egész Turbo VNC-s történetet is, hiszen van az alap Linux-ban az a bizonyos X11 vagy X-Windows megoldás, amihez megint csak a saját gépünkön, hogyha Windows-os felületet használunk, akkor fel kell telepíteni mondjuk egy X-szervert, ez egy nyilvános publikus szoftver, és ahhoz, hogy ugye az ott futó képek kijöjjenek nekünk a gépünkre, ehhez itt az X-szervert kell indítanunk, ami tapasztalat szerint ilyen akadozós módon jeleníti meg, mert maga a protokoll az egy eléggé ilyen speciális, és nem lesz az az élményünk meg, mint hogyha lokális gépen futtatnánk egy távoli, egy alkalmazást. És ezt a gapet, ezt a különbséget igazából küszöböli ki a Turbo VNC, ami azt teszi, hogy egy hatalmas erőforrás van távol, de a megjelenése, a hozzáférése az olyan, mintha a lokális gépünkön indítanák a különböző programokat, legyen az a grafikus megjelenítő, legyen az a MATLAB, legyen az bármi. Jól gondolom?
Igen, ezt azért tudja itt tenni, mert a Turbo VNC az képeket küld, nem pedig eseményeket, ugyanahogy az X11 működik. Tehát úgy csinálja, hogy a szerver oldalon legenerálja ugye a képet, amit látunk kellene, és elküldi a kliensnek, és azt pedig megjeleníti. És ezért ilyen gyors.
Az X11-nél meg hát az ilyen...
Hát a protokoll ugye úgy működik, és igen, igen.
És akadozik, tehát nincs meg az az élményünk, ráadásul igen. Én tapasztalatban mondom, hogy a MATLAB-nál ráadásul a billentyű kombinációk sem úgy látszoknak, meg egy pici sorelcsúszások vannak a menülistában, mert nem találjuk éppen azt a menüsort, amire éppen klikkelni szeretnénk egérrel, viszont a Turbo VNC-vel teljesen normális, és olyan, hogy a lokális gépünkön futna az alkalmazás. Nyilván a többi grafikusnál is gondolom, hogy hasonló tapasztalat, hasonló jelenség létezhet. Jó, igen. Más kérdések? A fizikus kollégák esetleg az Atomakutató Intézetből. Volt-e szükségetek grafikus felületre eddig?
Még nem használt senki grafikus felületet.
Javaslom, próbáljátok ki, mert nagyon, tehát ugye ott van a Gaussian, például a szegedi gépen, tehát nyilván nektek ez az a kenyeretek a Gaussian, a fizikusoknak, tehát azt nyilván a grafikus felületen keresztül nagyon kellemesen, kényelmesen lehet használni. Ahhoz viszont mondom kell ez a Turbo VNC.
Az utolsó előtti oldal föl lehetne még tenni?
Persze, pillanat. Ez az?
Nem, egyel tovább. Még. Tehát ahol a leírásnak a címe van.
Ez?
Igen.
Egyébként le vannak azok írva, amikről beszéltem, egy picit sokkal bővebben, tehát sokkal több minden van ezekről írva. érdemes ezeket az oldalakat átböngészni. Esetleg még kérdés valakitől?
Van, ugye Kustatnál például, hogy van olyan kapcsolója az infrarotnak, hogy kiírja végül a fájnevet. Tehát nekem azt szokott lenni, hogy egy hosszú a fájnevet, és amikor simulálatot, hogy Kustattal kiírtam, akkor csak diszkavartát jelent meg. Most azt ki lehet szedni, amit tud még indulsz erre, vagy FL, vagy nem tudom még micsodában, hogy teljesen full listát, de akkor mindent kiírat, hogy nekem ez a táblázatos formával kiírja rendesen végig a fájnevet.
Ezt nagyon rosszul hallottam. Nem teljesen értem, hogy mi a kérdés. Meg tudnátok ismételni, hogy halljam. Gyere oda a mikrofonhoz.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy a kustatnak van olyan kapcsolója, hogy végig kírja a fájlnevet. Mert ugye olyannyi van, hogy teljesen mindent kilistáz a fájlról, csak ugye akkor meg olyan sok adatot kapok, hogy az meg felesleges nekem. Tehát, hogy táblázatos formában ugye a fájlnevet ugye csak alapból csak 10 karakterig írja ki. És ugye sokszor vannak olyan fájlnevek, hogy pont a végét nem látom, hogy mit tudom én, hanyas számú fájlnevem.
Értelek. Hát ilyet még nem csináltam, de érdemes lenne megnézni a manu oldalát.
Nézegettem, de amit írtak, az olyan kapcsolója ennek nem volt. Mondjuk én írtam rá utána magamnak egy scriptet, ami a végére kiírja a minuszerből, vagy nem tudom én micsodából, kiszedem a teljes fájlnevet, akkor beírom magamnak pluszba, ugye berakom az egész kustat eredményt egy temporary fájlba, meg hozzáírom plusz még a másikból ezeket, összevágom, hogy megfelelő sorban legyen, és akkor úgy megvan, de nem tudom, hogy kapcsoló van erre.
Hát, vár egy picikét, megnézek valamit. Akkor arra gondolsz, hogy ami itt van például Kustat minusz U per csillaggal nézem az összes jobot,
igen, csak
akkor ez a fájlnév. Erre gondolsz itt?
Igen, az
ez
csak tiszkarakter.
Attól félek, hogy ez fix, hogy úgy van beírva a Kustatnak a kódjába, hogy maximum 10. Ugye elég hosszú ez a táblázat, és lehet, hogy ez így szándékosan van, hogy ilyen kicsi. Hát nem hiszem, hogy van erre jobb megoldás, mint scriptelni. Attól félek.
Jó,
hát sajnálom, csak ennyit tudtam elmondani. Egyéb kérdés esetleg?
Ez nem annyira kérdés, inkább csak jelzem, Gábor, hogy majd telefonon egyeztetnénk. Nyilván vannak más témák is, amiről majd beszélnénk, csak a telefonon is elfogadunk.
Jó, rendben.
Köszönjük szépen, hogyha a többi helyszínen lévő kollégák részéről sincs kérdés. Nyilván ezt úgy tekintjük, hogy egy ilyen nagyon tömör, nagyon célra vezető dolog. Fontos lesz a slideshow-nak, mert egészen biztosan, hogy az a csomó kapcsoló az nincs, ami az embereknek a fejében megragadja, meg nem is kell, hanem azokat így ezekből a slide-okból nyilván meg fogjuk kapni, és akkor ezt azon leszünk, hogy ez a bizonyos szuperszámítógép tudás portálra most már ténylegesen kezdjük felpakolni ezeket a szlájdokat. Én azt gondolom, hogy ha Gábor átküldöd ezt a szlájdot, amit most elmondtál PDF-ben, akkor ezt már is pakoljuk fel a mai napon, és akkor a kollégák, akik már akarják használni ezeket a kapcsolókat, akkor nem fogják tudni, és a továbbiakat, hogy akkor mi legyen azt a telefonon egyeztetjük. Köszönöm szépen az előadásokat, és akkor nyilván folytatjuk, tehát a többi helyszínen lévő kollégának is a részvételét, és következő dátumokat, pénzeket. Jó, ezt értesíteni fogunk az e-mailben, hogy a listán belül, hogy akkor mikor lesz a következő alkalom, tehát vagy pénteken vagy kedden, tehát a szilárd időben jelezni fogjuk. Köszönöm szépen még egyszer a jelenlétet, tovább a munkát kívánok.
Sziasztok!